Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a példabeszédek könyvéből egy gyönyörű igével, mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 434-es énekünknek a legelső versét fennállva, tehát keressük ki énekes könyvünkből a 434-es éneket, annak az első versét énekeljük fennállva, a 434-es énekünk első verse így kezdődik, vezess Jézusunk, s véled indulunk. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünknek, a 434-es énekünknek imáron leülve énekeljük a második és a harmadik verseit, tehát 434-es énekünk második és harmadik verseit énekeljük, adj erő szívet, hogy legyünk hívek. A mi együttlétünknek és a mi ünnepi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, énekben kértünk már, hogy Te vezesd a mi életünket, azon az úton, amely az örök életbe visz. Te fogd meg a kezünket, ragadj meg minket, a szívünket is, a lelkünket is, hogy ne ennek a világnak csábító hangjára figyeljünk, hanem Te rád, ne más hangot kövessünk, hanem egyedül a Te hangodat. És az énekben arról is énekeltünk, hogy ezen az úton szeretnénk a célba is beérkezni, hogy végig adj kitartást, hitet, hűséget, akkor is, hogyha mélységbe járunk, akkor is, hogyha örömek között, ha magasságban vezetsz, attól, hogy tudjunk kitartani türelemmel a hitben, szilárdan, a meggyőződésben, a Te utadon, Jézus Krisztust követve a mi megváltónkat. Urunk, szeretnénk eléd hozni a gyülekezet fiataljait, ifjait, akik eljöttek ma a Te házadba, hogy fogadalmat tegyenek, hogy tanítványokként akarnak Téged követni. Kérünk Téged, hogy áld meg az ő fogadalmukat, az ő szívüknek a döntését. Áld meg őket szent lelkeddel, élő hittel, és az, hogy amit itt ma megfogadnak ezen az ünnepi istentiszteleten, az valósággá váljék az ő életükben. Hordozd az ő családjaikat is, áld meg minden családtagjukat, és add, hogy a te lelked munkája, kegyelmed munkája mindegyikünket átjárja, és magadhoz vonj bennünket, hogy minden téged szeressünk, a te tanítványaid legyünk, és Jézusban örök életünk legyen. Köszönjük, hogy erre hívsz el, mert nagyon szeretsz. Köszönjük a váltságot, amelyet Jézusban adtál, add, hogy ezt a szívünkkel higgyük, megértsük egyre mélyebben, és tudjunk ezért téged magasztalni, dicsőíteni. Légy itt közöttünk, áld meg minket, Urunk. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok előttetek, a János evangéliumának a 6. fejezetéből, a 47-es verstől az 59-es versig Jézus Krisztusnak a szavait. Tehát az igehely János evangéliumának a 6. fejezete, a 47-estől az 59-es versig olvasom. Jézus mondta: bizony, bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát tették a pusztában, mégis meghaltak, de ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, és az a kenyér, amelyet én adok, az én testem, amelyet én oda fogok adni a világ életéért. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és azt kérdezték: hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk: bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakik, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez a kenyér, amely a mennyből szállt le, nem olyan, mint amilyent atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Eddig az írott ige. Kedves konfirmandusok és kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! 1951-ben az Egyesült Államok beli Oak Ridge-i atomerőműben történt egy nagyon különös lopás, eltűnt néhány gram plutónium, és nagyon komolyan elkezdtek nyomozni, hogy hát ez azért baj, de nem lett meg a tettes. Akárhogyan vizsgálták, hogy ki vihette el, hogyan tűnhetett el, nem lett meg, hogy kilopta el azt a pár gram plutóniumot. Az esetre 18 hónappal később egy nagyon különös körülmény között derült fény, az atomerőmű egyik alkalmazottja, egy éles logikájú tudós, beteget jelentett, és hát elment az orvoshoz, megvizsgálták, és kiderült, hogy nagyon komoly sugárfertőzést kapott, és hát ez fölvetette a kérdést, hogy de hát hogyan? Hát olyan szigorúak az ellenőrzések, aki ott bent dolgozik, semmiképpen nem kaphat sugárfertőzést, mert annyira szigorúan vigyáznak ott az emberi életre, és hát egyből kiderült, hogy hát ez a jó barát lophatta el akkor a plutóniumot, és ilyenkor nem a rendőrség nyomoz, mert úr egy terrorista merénylettől tartanak, hanem a titkos szolgálat vette át a nyomozást, elővették ezt a tudóst, hogy mégis akkor hát mi történt. Nagyon hamar megtört, és elmondta, hogy ő benne olyan régen volt az a vágy, hogy hirtelen gyorsan meggazdagodni, hogy jött egy ilyen hirtelen ötlete, hogy ellop néhány gram plutóniumot, azt jó áron eladja, és hirtelen gazdag lesz. De hát nem ez történt, nem tudta eladni a plutóniumot, és visszavinni sem akarta már, meg nem is tudta. Tudjátok, mit csinált? Az ágya alá tette a sugárzó anyagot, és gyakorlatilag hát másfél évig ott aludt felette, és halálos adag sugárzást kapott, pedig mindenki mondta róla, hogy egy kitűnő elme. éles elméjű, ragyogó logikájú, képzett tudósról volt szó, és mondták neki, hogy erre, ön is tudja, nincsen gyógyszer. És meg is halt, annyira lefogyott aztán a sugárbetegségben, 41 kilós volt, amikor visszaadta lelkét a teremtőnek. Ugye döbbenetes dolog, és fölmerül a kérdés, hogy hát, hogy tudott tenni ilyent egy tudós, hogy pontosan tudta, hogy ez mivel jár, meg hogyan van, és gyakorlatilag akkor a badarságot követett el, becsapta magát, és a saját életének a vesztét okozta. Egy tudósnak mindönknél jobban kellene tudni, hogy akkor a sugárzó anyag az milyen veszélyeket hordoz. Mégis úgy történt ez az életében, hogy sokkal nagyobb volt a gazdagság utáni vágya, mint az éles logikája és a tudása, amelynek hát ott kellett volna lennie, de elnyomta a bűn utáni vágy, a meggazdagodás utáni vágy, a pénz szerelmének a bűne, annyira elnyomta a logikáját, hogy ekkora badarságot csinált, ami a saját életébe került. Miért mondtam el ezt a történetet? Azért, testvérek, és azért konfirmandusok, elsősorban ma nektek szól az igehirdetés, de mindönköz, mert tudunk olyant csinálni, amit nem is akarunk. Tudunk olyan ostobaságot tenni, ami miatt elvesznénk. Tudunk olyant is csinálni, amiről mindönk tudja, hogy ez nem jó, és az ember megcsinálja, és saját magát be tudja csapni. Elaltat bennünket a bűn gyönyörűsége, vagy éppen fonáksága, és saját magunk tudjuk a vesztünket okozni. Ez azért fontos, testvérek, mert előjön itt az egyházi életünkben például a konfirmációkor a hitoktatásnak a kérdése. Ugye mit tanítunk? Isten igéjét. Bibliai történeteket tanultatok 8 éven keresztül, mert hiszük és valljuk, hogy a Biblia Isten szava, és Istent az ő igéjéből lehet megismerni. Istennek a gondolatait, a hitnek az útját, az üdvösségnek az útját a bibliai történeteken keresztül lehet megismerni. Mindaz az sok-sok történet, az a sok tanítás, ami a Bibliából származik, és amelyet ti is hallottatok, meg mindönk ismeri, ez azért van, hogy megismerjük belőle Istent. És egy picit álljunk itt meg, hogy a zsidókhoz írt levél 4.12-es verse azt mondja, hogy Isten igéje élő és ható, áthatol mindenen, áthatol az elme, a lélek, a velők szétválásáig, megítél mindent, és neki kell majd számot adnunk. Tehát Isten igéjét tanítjuk, amelynek majd számot fogunk adni, és mégis van itt egy furcsa kérdés, hogy hát, hogy is van ez a tanítás? Tudnélik, nem az a célunk elsősorban, hogy lexikális ismereteket adjunk. Van olyan, aki annyira tudja a Bibliát, hogy el tudja mondani, még esetleg idős korban is a 10 csapást sorrendbe. Van, aki el tudja mondani a nemzetség táblázatok neveit is jól, hiba nélkül. Sok bibliai történetben a szereplőket, a mellékszereplők neveit egészen jól. De elsősorban, amikor tanítjuk a Bibliát, nem az a célunk, hogy lexikális tudást adjunk, hanem mi a célunk? Az a célunk, hogy Jézussal kapcsolatba kerüljetek. És ez óriási különbség. A magyar oktatásnak is egyébként egy pici mondat kitérő erejéig, hadd mondjam, hogy talán az egyik gyengesége, hogy lexikális ismereteket kérünk számon elsősorban, és kevésbé lesznek gyakorlatiasak a mai iskolában járó ifjaink, amikor a hittanról van szó, amikor Isten dolgairól van szó, nem hittanos vizsgával lehet majd bemenni a mennybe. Azt fog számítani, hogy kapcsolatba kerültünk-e Jézus Krisztussal, az ő lényével, az ő személyét megismertük-e, a vele való találkozássá lett-e a sok bibliai történetnek az olvasása, hallgatása, vagy pedig nem. Jézus Krisztusnak a személye a fontos. És testvérek, az egyházi életünk is erre kellene, hogy fókuszáljon. mindaz a bibliai ige, amit odahaza olvastatok, minden ige hirdetés, amit bármikor hallottatok, azt a célt kellett szolgálja, hogy Jézus Krisztussal kapcsolatba kerüljön az ige hallgató. Ha ez nem történt meg, akkor még nem lett meg a cél, nem valósult meg a cél. Mondhatunk úgy történeteket, hogy nem találkozik valaki Jézussal. Lehet száraz egy hittanóra, de lehet elgondolkodtató, hogy úgy megy haza a diák, hogy ma valami nagyon különösről beszélgettünk. Lehet, hogy csak egyetlen egy mondat találta el a szíveteket, de ez a mondat azért volt, azért küldte Isten, hogy kapcsolatba kerüljetek Jézussal. A megtérő Lator történetét tanultátok, mind ismerjük. Egy olyan valakiről van szó, Jézus keresztje mellett a másik két kereszt közül, az egyik Lator ugye Jézushoz fordul. A haláltusájában. Tudjuk, hogy ez egy rablógyilkos volt. Az egész életét elrontotta. Az utolsó órán ébredt föl abból a halálos álomból, hogy az én egész életem út iránya rossz volt. És odafordul Jézushoz, és életet nyer. Ez egy hatalmas figyelmeztetés minden egyháznak, és minden embernek, aki úgy gondolkodik, hogy a szertartás üdvözít, nem a szertartás üdvözít. A megtérő Lator nem volt megkeresztelve, és nem is konfirmált. Nem a templomba járás üdvözít. Fontos, mert ott halljuk az igét, de nem maga a templomba járás üdvözít. A megtérő Lator kapcsolatba került Jézussal, hittel rátekintett, létrejött a kapcsolat, és tudjuk, hogy ott van a mennyben. Az egész egyházi életünk hiába valóvá válik, hogyha minden szertartás megvan, esetleg minden Isten tiszteleten ott vagyunk, de nem jött létre a kapcsolat Jézussal. Akkor minden hiába. A lényeg az, hogy a ti életetek kapcsolatba kerüljön az Úr Jézus Krisztussal. Az az ige, amit felolvastam, egy nagyon különös ige, és nagyon sokan félre magyarázzák, és félre értik a Bibliából. Jézus Krisztus a János Evangélium a 6. részében őt hallgató zsidósággal beszél, és párhuzamot von a pusztai vándorlásban hulló manna, mennyei kenyér, és az ő jövetele, az atyától való jövetele között. És olyan büszkén mondják neki a zsidó honfitársai, hogy hát a mi atyáink ették a mannát, Isten táplálta őket, és mondja neki Jézus, hogy hát igen, ez így volt, de az a manna nem mentett meg őket az örök életre. A manna ott a pusztai vándorlásban az ő eledelük volt, de azok az atyák meghaltak, akik ott voltak a pusztai vándorlásban, és mondja Jézus, hogy én vagyok az a mennyei kenyér, akit az atya küldött, aki életet ad a világnak. És mondja, hogy az én testem igazi étel, az én vérem igazi ital, és itt mondja azt a zsidó fülnek megbotránkoztató mondatot, hogy aki nem eszi az én testemet és nem itta a véremet, nincsen élet abban. De aki eszi az én testemet, itta az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Meg is botránkoznak az őt hallgató emberek, hogyha hogyan adhatná nekünk a testét eledelül. Hogyan ihatnánk a véréből, hát ez botrány. És Jézus újra elmondja, hogy nem értitek, én vagyok a mennyei kenyér. Én az atya kebeléből jöttem. És életet adok annak, aki belőlem él. Bár nagyon sokan úgy magyarázzák ezt az igét, hogy az úrvacsoráról van szó, elsősorban nem az úrvacsoráról van szó. Nem arra kell elsősorban gondolni, hogy Jézus az úrvacsoráról beszél, hogy enni az ő testét, ugye a kenyér az ő testének szimbóluma, inni a vérét, a bor, az úrvacsorai bor az ő vérének szimbóluma. Igen, ez így van, de itt, ezen az ige helyen Jézus nem az úrvacsoráról beszél, hanem arról az élő kapcsolatról és az élő közösségről, hogy a hívő ember a Jézussal való közösségben Jézus erejéből, életéből táplálkozik. Amikor olvastok olyan hitvalló embereknek az életét, életéből részleteket, akiket megkínoszta Krisztusért, akik 20-30 évet börtönben töltöttek rettenetes körülmények között a hitük miatt, és elmondják, hogy őket a Jézussal való kapcsolat éltette minden nap. Mert imádkoztak hozzá, beszéltek vele minden nap, élő közösségben voltak, úrvacsorázni nem tudtak 30 évig a börtönben, ebből is látjuk, hogy nem az úrvacsora éltet. Hadd mondjam el nektek is, kedves konfirmandusok és kedves gyülekezet, hogy helyesen kell gondolkodni a szertartásainkról. A keresztségben nem a víz hoz nekünk örök életet, az csak a Jézus kegyelmében való megtisztulás előképe. Sok évvel ezelőtt egyik keresztelés után, amelyik keresztelésen el is mondtam a gyülekezetnek pont a keresztelési kis beszédben, hogy mennyien úgy gondolják, hogy jaj, még pogány, mert nincs megkeresztelve, és mondom, hogy ez nem így van, akkor is pogányok vagyunk, ha már meg vagyunk keresztelve, hanem amikor majd kapcsolatba kerültünk Jézussal, na onnantól nem vagyunk pogányok. Kilépünk a templomból az istentisztelt után, én már szálltam be az autóba, mentem a következő istentiszteltre, pakolom be a palástomat a hátsó ülésre, hallom egy 20 méterrel mögöttem a két nagypapa beszélget, na a kisunoka meg van köröztölve, most már nem pogány. A másik, nagyon helyesen, most már nem pogány. Hát majdnem elsírtam magamat, hanem nem erről volt szó, hogy nem ért el a szívükig, amit mondtam. Nem a szertartás üdvözít. Az úrvacsorakor nem az a kortybor és a magunkhoz vett kenyér üdvözít, hanem a Jézussal való élő közösség. A szimbólum csak arra mutat, hogy éljen a te életed Krisztusból. Legyen mindennapi erőt forrása a Jézus Krisztussal való közösség. A szíved békességének a forrása Jézus. Életed kegyelmét Jézustól kapod. Életed célját, az örök életet, az üdvösségedet Jézus adja neked. Ha vele kapcsolatod van, rendben van minden. De tudhatjuk fejből a KT-t, elmondhatjuk latinul fejből a mi atyánkot. Minden ismeretnek birtokában is lehetünk, ha nincs élő kapcsolat Jézussal, akkor semmit nem számít. Akkor semmit nem számít. Jézus Krisztus az az élő kenyér, a mennyei kenyér, akit az Atya azért küldött, hogy téged újra kapcsolatba helyezzen önmagával. Jézusban adja nekünk bűneink bocsánatát, szívünkbe a békességet. Jézusban vezet rá a hit útjára. Jézusban ad neked örök életet. Amikor az ember Jézussal beszél imádságban, és halljuk az ő igéjében az ő szavát, a megszólító erejű szavát, és létrejön a hitünk válaszával a kapcsolat, onnantól kezd el rendbe lenni az ember Istennel. Ezért van különbség vallásos ember, meg hívő keresztjén ember között. Kedves konfirmandusok, Isten arra hív el benneteket, hogy ne maradjatok csak vallásos emberek. Akiknek vannak vallásos szokásaik, akiknek vannak vallásos ismereteik, Isten arra hív el benneteket, hogy Jézussal élő kapcsolatba legyetek. Ez mindennél több. Sőt, ez maga minden. Ha Jézus a tied, és te Jézusé vagy, akkor örök életed van. De tudhatsz mindent fejből, a KT-t, akár még 50 év múlva is, ha nem jött létre az élő kapcsolat, akkor nem számít más. A konfirmáció egy hatalmas mérföldkő, és ezért kell mindenkinek imádkozni, hogy aki vallást tesz arról, hogy én azt a Jézust akarom követni, akiről hallottam hittanórán, hallottam a vasárnapi istentiszteleten, hogy Isten fia eljött értem, és magára vette a bűneimet, megbűnhődött helyettem, hogy én nekem örök életem legyen, akkor én nekem kell ez a Jézus. Akkor a föld életemben akarom ezt a Jézust követni. Ez a döntés kell, hogy megszüressen bennetek. A konfirmációra se úgy tekintsetek, mint egy egyházi rutinos szertartás, hogy legyünk rajta túl, aztán végre ehetjük a finom ebédet, hanem az a döntés legyen ott a szívetekben, hogy Isten szeretett engem Jézusban, már akkor, amikor még nem is éltem, mert ő ismert. Tudta, hogy hogy fogok kinézni, melyik családba érkezem, mikor, mi lesz az életem, minden tud rólam, és neki fontos voltam, és fontos vagyok, és drága vagyok az Istennek. Akkor felelek az én hitemmel, hogy kell nekem ez a Jézus. Ez a döntés, ez szülessen meg bennetek. Egy történettel zárom. Volt egy nagyon híres orvos professzor, dr. Georg Johann Niggnek hívták ezt az orvos professzort, és az ő hitre jutásának a történetével zárom a rövid ige hirdetést. Volt egy Göldner nevű hívő keresztjén betege, aki nagyon komoly daganatos betegségben szenvedett, és hát az orvosi tudomány szerint esélye nem volt a túlélésre. Vizsgálat után kérdezte tőle a beteg, ez a keresztény ember, hogy hát professzor úr, nyugodtan mondja meg az igazat. Van-e esélyem, ha műtét kell, akkor készen állok a műtétre, de családfő vagyok, úgyhogy akkor van még néhány elintézni valóm, és akkor egy-két nap múlva készen állok, amit ő mond. És a professzor mondta, hogy hát életveszélyes helyzetben van, ha nem műtjük meg, akkor biztos, hogy meghal, és aztán nem merte neki megmondani, hogy de hát a műtét is akkora kockázattal jár, hogy pár százalék az esélye a túlélésre. De a beteg mosolygott a professzorra, hogy rendben van, doktor úr, hívő édesapaként néhány dolgot elintézek a családomban, és rendelkezésre állok. Meg is műtötték. Az egész műtétről a kórházban hetekig beszéltek, mert minden emberi számítás ellenére a beteg túlélte a műtétet, pedig mindenki arra számított, hogy hát ez az esélytelenek körülbelül kockázata, biztos, hogy ott marad. Nem maradt ott a műtőasztalon. A végén a műtét után kiderült, hogy még vért is kell neki adni, és nem volt annyi pont olyan vér, és a főorvosnak megegyezett a vére a betegével, még ő is adott a saját véréből a betegnek, ez a Johannik professzor, és műtét után gyengén, kis vérátömlesztés után gyengén volt a beteg, de oda ment hozzá a professzor, és elkezdtek beszélgetni, és megkérdezte tőle ez az orvos, hogy mondja meg nekem, hogy mitől volt ilyen bátorsága, békessége, hogy nem félt a haláltól. Láttuk magán, hogy nem fél a haláltól. Nem okozott gondot, hogy a halál küszöbén van, pedig nem volt esélye a túlélése. És ugyanazzal a békességgel beszélt ez a Göldner nevű keresztjén ember a professzornak, hogy hát professzor úr, én nekem kapcsolatom van Jézussal. Megismertem őt. Megismertem benne az én életemnek a megváltóját. Őt küldte Isten, hogy az én bűneimet elvegye. Jézus a Golgotán megbűnhődött, meglapolt én helyettem, én miattam, hogy én felszabaduljak az ítélet alól. És el van rendezve az életem dolga Jézusban. Ezért békességem van, nem félek a halától. Ha véget ér a földi vándorút, akkor hazaérek abba az örök hazába, amit Isten készített a Jézusban hívő embernek. És döbbenten motyogtott magába ez az orvos, hogy kegyelem, bűnbocsánat. Hát hogyan? És mondja a betegnek, hogy tudja, engemet semmilyen földi bíróság nem tudna elítélni, még hogyha a legravaszabb, legügyesebb ügyész lenne is, mert a földi bíróság nem tudna vétket, bűnt rám bizonyítani, de a lelkiismeretemben van vád, és tudom, hogy bűnös vagyok. Mondja neki a beteg, hogy hát doktor úr, ott a kegyelem Jézusban. Jézus vérének az érdemért kapunk Isten ingyen ajándékából bűnbocsánatot. Az orvos döbbenten hallgatta a szavakat, majd napokig a beteg tájékára sem ment, mert annyira mozgott benne mindaz, amit hallott. Aztán mégis oda ment a beteghez, aki megszólította. Professzor úr, hogyha a műtét után én elutasítottam volna az ön vérét, akkor azt hogyan fogadta volna? Mondja neki az orvos, hogy hát Ez a legnagyobb badarság lett volna. Ostobaság lett volna öntől, hogy a vért elutasítja, hiszen az jelentette az életet. Na látja, professzor úr, bűnös embernek pedig Jézus vérének az érdeme jelenti az életet. Badarság és az ön szavaival butaság, ostobaság lett volna, lenne elutasítani Jézus Krisztus vérének az érdemét, mert akkor nem lenne miénk a bűnbocsánat és a kegyelem. Ez Isten ingyen ajándéka. Az orvosban napokig mocorogtak ezek a mondatok, amiket mondott ez a hívő beteg, és azon gondolkodott, hogy hogyan lehet Isten ajándékát elfogadni. Hogyan lehet a kegyelmet, a bűnbocsánatot elfogadni? És amikor barangolt így a zakatoló kérdésekkel a fejében a kórházban, a gyerek osztályra betévett, és tanúja volt Isten kegyelméből egy nagyon különös jelenetnek. Egy 12 éves gyerek, akit műtöttek valami aprósággal, ajándékot kapott a szüleitől, és ott nézte a gyönyörű ajándékot, hogy ez az enyém. Tehát én meg sem érdemlem, olyan rossz voltam, annyiszor nem fogadtam szót. És a másik ágy kis lakója szólt rá, hát ne butáskodj, hát ez ajándék. El kell fogadni, meg kell köszönni. Ha ne légy buta, te ajándékba kaptad, a tied, fogadd el. És ez a professzor ott döbbent rá, hogy ezt Isten neki mondja. Ez ajándék a kegyelem. Fogadni, elfogadni, hát ez az egyetlen dolog, hogy megköszönjük Istennek. Így elment a szobájába, térdre borult, és imádságban megköszönte, hogy Jézus az ő bűneiért is meglakolt, és hogy ő benne van a bűnbocsánat és az örök élet. És ez az orvos is kapcsolatba került Jézussal. Íme így lesz örök életünk. Halljuk az igét, az megszólít, szíven talál, elkezd bennünk dolgozni, amit hallunk, és amikor a hitünkkel felelünk, válaszolunk, létrejön a kapcsolat. Ez a lényeg. Sosem a szertartás, hanem az élő hit és a Jézussal való élő közösség. Ámen. Drága testvérek, konfirmációhoz készülődve a 463-as énekünk első versét énekeljük, így a helyünkön maradva 463-as énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, és annak az első versét énekeljük, készülődve a konfirmációhoz. A 463-as dicséretünk első verse pedig így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Kedves testvéreim, nagy örömmel jelentem be gyülekezeti életünknek egy fontos állomását, minden évben egy fontos esemény számunkra, amikor az ifjaink fogadalmat tesznek, hogy Jézus Krisztus követik. Ez a konfirmáció, ami egyházunkban az elmúlt időszakban 10 ifjú gyermek készült föl, hogy fogadalmat tegyen, hogy elkötelezze magát, hogy Jézus Krisztusnak hűséges tanítványa lesz. Hadd mutassam be őket a gyülekezetnek. Bakos Boglárka, Burján Nóra, Pap Eszter, Kassa Dominik, Tálas Gábor, Modori Botond, Megyeri Róbert, Pejlő Gergő, Bősze András és Unger Mózes. Az igaz keresztény hitről azt tanítja a mi hitvallásunk, hogy egyrészt Isten igéjét igaznak tartó ismeret, másrészt pedig Isten iránti szívbeli bizodalom. A szíveteket Isten látja, hogy ez a szívbeli bizodalom ez hogyan épül, hol tart, viszont a tanult KT alapján bizonságát tudjátok adni a ti ismereteiteknek. Bizonságot tettetek a ti ismereteitekről, most pedig tegyetek fogadalmat és kötelezzétek el magatokat Jézus Krisztus és a mi keresztény anyaszentegyházunk iránti hűségre. Feleljetek a következő kérdésekre. Keresztelésetek alkalmával, szüleitek kívánságára lettetek a keresztény anyaszentegyháznak tagjaivá, tehát Isten szövetségének tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust, és vallást tesztek róla? Ha igen, feleljétek, kijelentem.
Kijelentem.
Valljátok meg a Szent Háromság Istenbe vetett hiteteket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, mindannyiunkban, kifogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szemvele Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalál és eltemetteték, szállal alá pótlóra, harmadnapon halottaiból feltámadva, felmén a mennyekbe, ő a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítélni ellenekez és fordokat. Hiszek Szent Egyetemben, hiszek egyetemes keresztény anyaszentegyházban, hiszen a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünk felvállalását, örök életet áll.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagjai lettek? Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Most pedig tegyetek bizonságot a ti hitetekről, és feleljetek a heidelbergi KT első kérdésére, minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Az, hogy ezért Szent Lelke által igen. Most pedig az ős gyülekezet gyakorlata szerint, hagyománya szerint kézrátétellel áldást kérek a ti életetekre. Megkérem Ferenci Károly gondnok urat, hogy jöjjön ki, ő pedig a Bibliát fogja átadni nektek a gyülekezet ajándékaként. Bakos Boglárka. Minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert onnan indul ki az élet. Az Úr Jézus áldjon meg. Burján Nóra. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Az Úr Jézus áldjon meg. Sok szeretettel fogadtam. Pap Eszter. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Az Úr Jézus áldjon meg, csak szeretettel fogadta. Kassa Dominik, aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az Úrban. Az Úr Jézus áldjon meg. Válasz Gábor. Őrizd meg, fiam, apád parancsát, és ne hagyd el anyád tanítását, mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés. Az Úr Jézus áldjon meg, sok szeretettel fogadt el. Modori Botond. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok nem ássák ki, nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Az Úr Jézus áldjon meg. Fogadj. támogatások szeretett. Megyeri Róbert, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Az Úr Jézus áldjon meg. Sok szeretettel fogadta. Fejdő Gergő, az Úr félelme életet jelent, az ember elégedetten alszik, nem éri veszedelem. Az Úr Jézus áldjon meg. Sok szeretettel fogadta. Bősze András, Jézus mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen engem. Mert mit használ az embernek, az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val. Az Úr Jézus áldjon meg. Sok szeretettel fogadta. Unger Mózes, te azért, fiam, erősödj meg a kegyelem által Krisztus Jézusban. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Az Úr Jézus áldjon meg. Sok szeretettel fogadta. Most pedig mind Jézus Krisztusnak és református egyházunknak elhívott szolgája, egyházunk önálló, úrvacsorázó tagjaivá nyilvánítlak benneteket. Meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei az Úr Szent asztalának és a gyülekezet szolgáló közösségének életetek minden idejében. Amen. Most pedig Ferenci Károly gondnok úr köszönti a konfirmandusokat.
Sok szeretettel köszöntelek a gyülekezetünk nevébe, és engedjétek meg, hogy egy ige alátámasztom a köszöntésemet. Ez az ige rész a Példabeszédek 3. fejezetének 1-4 helyén található. Felolvasom. Fiam, ne felejtsd el tanításomat és parancsaimat, őrizze meg szíved, mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked. A szeretet és hűség ne hagyjon el téged. Kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. Így találsz kedvessére és jó indulatra Istennél és embereknél. Hagyjad Úristen, hogy ez az igerész jó táptalaj találjon a szívetekbe. Amen.
Köszönjük szépen! Mi pedig hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, téged magasztalunk ifjainkért, gyermekekért, akiknek a szívét felindítottad, akiknek a szívében, lelkében kegyelmednek a munkája elindulhatott, és köszönjük őket nektek, neked, köszönjük a családjaikat neked, akik itt vannak a te házadban, és kérünk hatalmas áldást ő rájuk. Add, Urunk, hogy a sok-sok ige, amely az ő szívükhöz ért, az valóban a Jézussal való kapcsolatot létrehozza, hogy az ő életük ott legyen majd a mennyben. Köszönjük, Urunk, hogy a mi életünk neked fontos, drága és becses. Megható, Urunk, hogy olyan fontosak voltunk neked, hogy egyszülött fiadat küldted el erre a világra, hogy mi éljünk ő általa, hogy ne vesszünk el a kárhozatban, hanem megmeneküljünk és élhessünk örökké. Köszönjük szeretetedet, kegyelmedet, a váltságot, amelyet kifizettél Jézusban, és köszönjük a hit ajándékát, amellyel te hozzád kapcsolódhatunk. Munkálkodj bennünk továbbra is, hogy örökkön örökké gyermekeid legyünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. És ahogy ilyenkor szokott lenni, testvérek, a konfirmációkor az úrasztalát megterítettük, hogy a hirdetett ige is táplál bennünket az örök életre, a sákramentumban pedig Isten szimbólumokban adja elénk, hogy mit tett ő értünk. Úgyhogy a sákramentum Jézus Krisztus értünk szóló engesztelő haláláról beszélt, és az úrvacsorai közösségben is az Úrral kerülünk kapcsolatba. Őt keressük, ő hozzá kiáltunk, egyedül ő tarthat meg, ő ment meg. Az úrvacsorai közösségre pedig szeretettel hívunk mindenkit. Kedves testvérek, készülődjünk az úrvacsorai liturgiai részre, a 435-ös énekünk első versét énekelve, 435-ös énekünk első versét énekeljük, és még szeretném megköszönni az úrvacsorai jegyeket a felajánló családnak, köszönjük szépen a felajánlott úrvacsorai jegyeket. Énekeljük tehát a 435-ös ének első versét, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség legyen örökkön örökké. Amen. Drága testvérek, hallgassátok meg, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Elénkbe adják ezt az evangélisták, de legbővebben Pál apostol az első korintusi levélben, annak a 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isztátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isztátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy iszta az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki anélkül eszik és iszik, hogy megkülönböztetné az Úr testét másabedeltől, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtelenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk elítélnénk önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne ítéltessünk. A gyülekezet foglaljon helyet. Drága testvérek, az úrvacsorában három dolog van most előttünk. Az első Isten kegyelmi ajánlata, amelyet minden embernek Isten Jézusban felkínál. Ez akkor lesz a miénk, hogyha hitáltal elfogadjuk. De az úrvacsorában benne van Isten kegyelmi ajánlata. Egy amnestia. Mert mind vétkeztünk. Mindönket utol kellene érjen Istennek az ítélete. De azt olvassuk Ezékiel könyvében, hogy Isten így szól: én nem gyönyörködöm a bűnös ember halálában, hanem azt akarom, hogy a bűnös megtérjen az útjáról, és éljen. Íme ilyen az Istennek a szíve. Nem gyönyörködik abban, hogyha egy megáltalkodott bűnöst el kell ítélnie. Ő nem leli örömét az ítéletben. Ő abban leli örömét, hogyha valaki az istentelenség, a hitetlenség útjáról odafordul hozzá, és őt megajándékozhatja kegyelmével, szeretetével, bűnbocsánattal, örök élettel. Ebben gyönyörködik az Isten. Az úrvacsora erről beszél. Jöjjetek, mert már minden készen van. Készen van neked bűneid bocsánata. Készen van neked minden kegyelem, Istennek áldásai, javai. Neked ezt át kell venned. Akkor lesz a tied, ha hitben, szívedben ezt elhiszed, elfogadod, Istennek megköszönöd, és utána a kegyelem munkájában elkezdesz élni, követni Jézust, és élsz az Istennel élő kapcsolatban. A második, ami előttünk van, az üdvösségnek az útja. Ez a legfontosabb, testvérek, és rengeteg, sok millió ember szaladgál úgy a világban, hogy nem tudja a legfontosabbra a kérdést, a legfontosabb kérdés a válasz, hogy mi az üdvösség útja. Hogy lehet örök életem? Úgyhogy elfogadom a helyettesnek az áldozatát. Sokszor mondtam ezt el, és fogom is még, amíg Isten engemet éltet, mert sok badar gondolatot helyezett el a sátán a mi fejünkben, a középkorban, a reformáció előtt is, annyira nem figyeltek a Biblia tiszta tanítására, elterjedt, általánosan elterjedt vélekedés volt, hogy úgy lehet bemenni a mennybe, hogy jókat cselekszünk. Nem, így senki nem fog bemenni a mennybe, ezt fedezték fel a reformátorok is a Bibliában, hogyha hát rosszat tanít az egyház. Mert a Bibliában az van, hogy a bűnös saját erejéből soha nem tud bemenni a mennybe. Nem tudunk annyi jót cselekedni, hogy Isten beengedjen miatta bennünket. De Isten is tudja, hogy hát nekünk ez soha nem sikerülne. Közülünk a legjobbnak sem. De Isten tervet készített. Elkészítette Jézusban az üdvösség útját. Küldött egy helyettest, egy kezest, aki érettünk Isten előtt a helyettesünk volt, és aki érettünk kezeskedik az Atya előtt. Ez a kezes, ez a megváltó Jézus. Benne Isten lett emberré, és ott a Golgotán, nagypénteken a kezesünk, mi helyettünk megbűnhődött. Jézus tudatosan adta oda az ő életét, megtette volna, hogy nem adja oda. Megtette volna, hogy egy szempillantással megöli Pilátust, a nagy tanácstagjait, akik halálára szavaztak, de nem tette. Mondta is sokkal korábban, hogy én hatalommal adom oda az életemet, majd hatalommal visszaveszem az életemet, ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Az üdvösség útja az, hogy bízni abban a kezesben, aki a mi bűneinket magára vette, helyettünk megbűnhődött, és így levette rólunk az ítéletet. Isten ennyit kér, fogadd el, amit Jézusban tettem érted, mert neked nem sikerülne, de ő megtette. Ha hiszel abban, aki helyetted megbűnhődött, Isten ezt a hitet számítja be neked, és e hitel által üdvözülsz. Az Efézusi levélben, ugye a reformátorok nagy felfedezése, hogy ott van ez a mondat, mert kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Kegyelemből hit által. Íme ez az üdvösség útja. És a harmadik, ami előttünk van, testvérek, a mi válaszunk. A mi válaszunk. Pál apostol a szeretetés ígében, amelyet felolvastam, mond egy-két nagyon komolyan melbevágó mondatot is. Azt mondja ott a szeretetés íge után, hogy de vigyázzon mindenki, hogy hogyan veszi magához a kenyeret, bort. Aki rutinból eszik, iszik kenyeret, bort az úrvacsorán. Az ítéletet eszik, iszik önmagának. Aki nem hitből teszi, akinek az úrvacsorázás nem a hitének a válasz, hogy köszönöm, Uram, hogy te szolgáltál nekem a bűnösnek. Hol van még ilyen a világon, hogy a királyok királya szolgál az elveszett bűnösnek? Ez csak Isten cselekedte meg velünk. A földi életben nem a királyok szolgálnak az alattvalóknak, hanem fordítva. Isten pedig az ő nagy szeretetért szolgált, értem is, és érted is. Mert nem akarja, hogy elveszél. Ő magára vette az ítéletedet, Jézusban elhordozta, hogy neked örök életet adjon. Így lehet kijönni úrvacsorázni, hogy a szívünkben azt az imádságot elmondjuk, hogy köszönöm, Uram, hogy Jézusban megvan bűneim bocsánata. Jézusban kegyelmet kapok, és benne van az örök életem. Az úrvacsora az Istennel való kapcsolat egyik kifejezése. Szimbólumokban elénk adja, hogy mit tett Isten, mi pedig a hitünkkel válaszolunk az Isten szeretetére, hogy elfogadjuk, kell nekünk, hogy megköszönjük. Majd így úrvacsorázzunk ma. És Pál apostol azt mondja, hogy ki vizsgálja meg önmagát, helyünkön maradva mindegyikünk a bűnbánati imádságát mondja el Istennek, amit elétek hozott a Szentlélek, ami megvallani való, azt magatokban valljátok meg most Istennek. Én közös bűnbánati imádságként a 32. Zsoltárból olvasok. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Még hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat, ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalma, megóvsz a bajtól, körülveszel a menekülés örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vigadjatok mint ti igaz szívűek. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, testvérek, és valljuk meg a mi hitünket is, mondjuk el fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk gyakorlata szerint hitvallást tételünk után néhány kérdést intézek hozzátok, feleljetek ezekre hitetek szerint és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti éreztetek testben elküldötte, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdemért hitáltal megigazít. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlevő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem mindazoknak a bűnbocsánatot és az örök életet, akik élő hittel ragadtátok meg az Úr Jézus Krisztus golgotai váltság halálát. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet. Az úrvacsora vétele alatt a 440-es éneket fogjuk énekelni. Jer, lássuk az Úr keresztjét. Testvéreim, íme így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, a mi hitvalló elődeink is, és Isten kegyelméből a mai napon mi is így élhettünk vele. Mindenek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Istennek kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat, a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne fosztasson Istennek ama kegyelmétől és szeretetétől, amelyet hozzátok kijelentett és megbizonyított az Úr Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el vagytok hívva az egy testben. Mielőtt megtérnénk hajlékainkba, testvérek, hagyjuk meg a fejünket helyünkön maradva, és adjunk hálát Istennek az ő kegyelméért. Urunk, neked adunk hálát, hogy örökké való szeretettel szeretsz. Köszönjük, Urunk, hogy a te szereteted nem változik, nem szeszélyes, és ugyanezzel a szeretettel hajolsz le hozzánk földi életünk mindennapján. Ismered mindegyikünk mélységeit, magasságait, tudod a mi útjainkat, szívünknek minden gondolatát, legelbújtatott, legelrejtettebb szándékát is. Kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk. Munkálkodjon bennünk kegyelmed ereje és szent lelked hatalma. Tisztogass bennünket, és fordítsd a mi szívünket magadhoz. Áld meg ifjainkat és bennünket is, Urunk, hogy valóban a te tanítványaidként kövessünk téged hűséggel egész életünkben. Áld meg minket, Urunk, békességeddel, szent lelked ajándékával, az élő hit ajándékával, és add, hogy a kapott kegyelmet ne tegyük hiába valóvá. Köszönjük, hogy itt voltál közöttünk, jöjj velünk, légy velünk örökké. Amen. Kedves testvérek, az áldás vétele előtt a záró énekünket énekeljük. Záró énekünk a 463-as dicséretnek a második verse, 463-as énekünk második verse, utána fennállva az áldást fogjuk venni, és kivonulunk, tehát 463-as ének második verse. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt, ó segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait.
Bűnök útjait. Ó,
fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána a mennyei atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az ő szent lelkének ereje közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal örökkön örökké. Amen. Áldás békességet.